Ettől fogva volt az egészben valami majdnem komikus vonás. Clark, aki nem vette le a szemét Maigretről, minduntalan odahajolt szolicitorjához, és néhány szót szólt hozzá angolul. A felügyelő minden esetben rápillantott, és meg volt róla győződve, hogy az amerikai férfi csak ezt kérdezi anyanyelvén. Mit mond? Maigret pedig folytatta. Ami magát illeti, kedves Charlotte, magának meg kell vallanom valamit, amit talán Prosper is megvallott azon az utolsó estén, amit együtt töltöttek. Amikor, abban a hitben, hogy Prosper már kigyógyult szerelméből, beszélt neki Mimi leveléről, és elmondta a gyermek történetét, ő még egyáltalában nem volt kigyógyulva. Nem mondott magának semmit, de a te a konyhájában, 3 óra felé, a szünetben. Hogy Ramuel szavával éljek, azonnal hosszú levelet írt volt szeretőjének. Nem emlékszik rá, Donge. Nem emlékszik a részletekre. Donge azt sem tudta, miről van szó. Semmit sem értett abból, ami történt, és hol az egyikre, hol a másikra bámult nagy, kék szemével. Nem tudom, mit akar mondani, felügyelő úr. Hány levelet írt? 3-at. És nem zavarták meg egy telefonhívással, legalább egyszer, valamelyik esetben. Nem hívták el a gondnokhoz, hogy átvegye a másnapi ellátmányt. Lehetséges. Igen. Sőt, valószínű. És a levele ott maradt az asztalon, éppen szemben Ramuel fülkéjével. Ramuelével, akinek sohasem volt szerencséje. Ramuelével, aki egész életében hamisított, anélkül, hogy egyszer is meggazdagodott volna. Kit bízott meg azzal, hogy postára adja a leveleit? A küldöncöt. Felvitte a halba, van ott egy levélszekrény. Úgyhogy Ramuel könnyedén elfoghatta őket. És hogy Mimi? Elnézést kérek, Clark úr. A mi számunkra mindig Mimi marad. Tegyük fel, hogy Mistress Clarkhoz, Detroitban, miután kapott egy szerelmes férfitól 3 levelet, amelyekben főként a fiáról volt szó, később fenyegetőbb levelek is érkeztek. Ugyanazzal az írással, és ugyancsak Donge aláírásával. Csak hogy ezekben pénzt kértek tőle. Az új Donge azt követelte, hogy fizessék meg a hallgatását. Felügyelő úr, kiáltott fel Prosper. Hallgasson már, és próbálja megérteni az Isten szerelmére. Mert ez szép munka volt, higgye el. És ez is annak bizonyítéka, hogy Ramuelnek sohasem volt szerencséje. Először azt kellett írni a Miminek, hogy megváltoztatta a címét, ami nagyon könnyű volt, mivel hogy maga a leveleiben nem sokat beszélt új életmódjáról. Ezért irodát bérelt a Riomur utcában, Prosper Donge néven. De, ahhoz, hogy az ember irodát béreljen, nem kell felmutatnia a személyazonossági igazolványát, és minden további nélkül megkapja a postát, ami a nevére érkezik. Csak hogy, sajnos, Mimi Prosper Donge nevére állítja ki a csekket, és a bankok érvényes papírokat követelnek. Ismétlem, Ramuel valóságos művész a maga nemében. Megfigyelte azt, hogy magának naponta mintegy 3/4 óra szabad ideje van a tea konyhában, az ő üvegfülkéjével szemben, mintegy a felügyelete alatt, és hogy ez alatt az idő alatt intézi a levelezését. És íme, maga egyszerre csak ír egy levelet a bankjának, hogy lezárja a folyószámláját, és kéri, küldjék el a szaldóját Szent Claudi címére. De nem ez a levél érkezett a Credit Lyonnaisbe, hanem egy másik, amit Ramuel küldött, a maga írását utánozva, és nem volt benne más, csak egy új lakáscím, a jövőben Donge postáját a Riomur utca 117, C-be kell címezni. Ami azt a 801 néhány frankot illeti, ami Saint Cloudba érkezik, azt Ramuel küldi magának postán, a bank nevében. Gondosan kitervelt gazság, amint látja. Olyan gondosan, hogy Ramuel még ebben a Riomur utcai címben sem bízik, annyira elővigyázatos, hogy a postáját egy magánlevelező irodába továbbítatja. Ki fog így a nyomára akadni? Csak hogy egy váratlan és előre nem látott esemény. Mimi Franciaországban, Mimi a Majestikben, Donge, az igazi Donge bármikor találkozhat vele, megesküdhet, hogy soha nem zsarolta, és... Charlotte nem bírta tovább. Elsírta magát, anélkül, hogy tudta volna, voltaképpen miért, mint ahogy sírt volna, ha szomorú regényt olvas, vagy érzelmes filmet néz. Gigi a fülébe súgta. Hallgass! Hallgass! és Clark bizonyára továbbra is ezt morogta a szolcitorjának. Mit mond? Ami Mistress Clark halálát illeti, folytatta mai Gray, véletlenem múlt. Ramuel megnézhette a szálloda vendégeinek listáját, ő tudta, hogy Mini a Majesticben lakik. Donge nem, egy beszélgetésből értesült róla, amit a személyzeti ebédlőben hallott. Levelet írt, reggel 6 órára kért találkozót, és bizonyára a fiát akarta visszakövetelni, sírni akart, könyörögni. Biztos vagyok benne, hogy ha találkoznak, Mimi megint az ujja köré csavarja. Prosper azonban nem tudja, hogy Mimi azt hiszi, zsarolóval van dolga, és revolvert vásárol. Ramuel nyugtalan, nem hagyja el többé a Majestic pincéit. Azt a kis levelet, amelyet Donge egy küldönccel kézbesítetett, nem tudta elfogni. És ezzel a végére értünk. Egy kipukkadt gumi, Donge negyed órával később érkezik. Ramuel látja a fiatalasszonyt bolyongálni az alaksori folyosókon, sejti, mi történt, előre látja, hogy mindenki fog derülni. Megfojtja, betolja egy szekrénybe. Hamarosan rájön, hogy minden körülmény Donge fogja vádolni, hogy a világon semmi sem hozhatja őt gyanúba. Hogy még jobban bebiztosítsa magát, névtelen levelet ír, Charlotte írásával. Mert megtalálta Charlotte néhány levelét a teakonyha asztalának fiókjában. Ismétlem, valóságos művész, miniatúrista, aprólékos gonddal dolgozza ki a műveit. És amikor rájön, hogy a szegény Justin Collébueuf látta őt. Amikor Collébueuf kijelenti, a lelki ismerete arra kényszeríti, hogy feljelentse, itt az új bűn. Könnyű elkövetni, és könnyű Donge nyakába varni. Ez minden. Torrance. Add oda a vizes törülközőt ennek a gazembernek, megint vérzik az orra. Elcsúszott az előbb, és beleverte a képét az asztal sarkába. Van valami mondani valója, Ramuel. Csönd, csak az amerikai kérdezte megint. Mit mond? Ami önt illeti, asszonyom. Hogyan nevezzem? Marie Dillard-nak, Ramuelnének. Jobban szeretem a lánynevemet. Rögtön gondoltam. Nem tévedett, amikor azt gondolta, nem sokára el akarta hagyni önt. Bizonyára csak arra várt, hogy az összegecske a bankban szép kerek legyen. Elmehetett volna külföldre, hogy egészen egyedül kezeltesse a máját, távol az önsápítozásától. Hallja! Elnézést kérek, asszonyom! Elnézést kérek! És hirtelen! Foglárok! Vezessék a foglyot a toloncházba! Remélem, hogy Bonó vizsgálóbíró úr kegyeskedik majd aláírni holnap a végleges letartóztatási parancsot, és hogy... Gigi az egyik sarokban állt, hosszú lábain, és bizonyára az izgalmak hatása alatt annyira kívánta a kábítószert, hogy beleszédült, és az orcimpája úgy remegett, mint egy sepcett madár. Bocsánat, felügyelő úr. A szolicitor volt, Clarkkal a háta mögött. Ügyfelem azt kéri, hogy üljünk össze, ön, Donge úr és ő, az én irodámban, a lehető leghamarabb, annak a gyermeknek az ügyében, aki... Hallod, Prosper, kiáltott Gigi diadalmasan a szoba sarkából. Holnap reggel megfelel. Ráír holnap reggel, Donge úr. De Donge nem tudott válaszolni. Hirtelen összeomlott. Charlotte dúskeblére vetette magát, és sírt, mi alatt az asszony, egy kissé megzavarodva, úgy csitítgatta, mint egy gyermeket. Térj magadhoz, Prosper, együtt fogjuk felnevelni, megtanítjuk franciául. Mai Gray, Isten tudja, miért, íróasztalának majdnem valamennyi fiókját kihúzta. Emlékezett rá, hogy az egyikbe beletette azokat a kis zatkókat, melyeket nemrég egy házkutatás alkalmával elkobzott. Fogta az egyiket, habozott, vállat vont. És azután, mivel Gigi majdnem elalélt, odament hozzá. A keze hozzáért Gigihez. Uraim, hölgyeim, egy óra van. Ha megengedik. Mit mond, mintha megint ezt kérdezte volna Clark, aki először került kapcsolatba a francia rendőrséggel. Másnap reggel megtudták, hogy a 280 ezer frankos csekket a brüsszeli általános társaságnál egy bizonyos Jaminet mutatta be, foglalkozására nézve bookmaker. Jaminet repülőpostán kapta meg Ramueltől, aki a felettese volt, amikor tizedesi minőségben katonai szolgált.